Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, köszönjük, hogy Te hívsz, ahogy énekeltük ebben a gyönyörű szép énekben. Hívsz bennünket, hívod a megfáradtakat, a megterhelteket, és olyan jó arra az ígéretre ráállni, hogy Te megnyugvást, Te békességet adsz azoknak, akik hozzád mennek. Urunk, adj ilyen őszinte, hozzád vágyakozó szíveket ezen a mai Isten tiszteleten, itt, ebben az épületben, ebben az imaházban, és azoknak a szívében is, akik távol hallgatnak bennünket. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 8. verset a következőképpen. Jézus mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai Isten tiszteletünkön folytatjuk a már megkezdett sorozatunkat. Jézus első nagy tömeg és nyilvánosság előtt elmondott igehirdetését, a boldog mondásokat vesszük sorra. Minden egyes mondatot alkalomról alkalomra végignézzünk, megvizsgáljuk, és közel 2000 évvel ezelőtt elmondottakat megpróbáljuk aktualizálni, a magunk életére vetíteni. Annyit előjáróban, picit ismétlésképpen hadd mondjak el nektek, hogy Jézus nagyon jól ismerte az embereknek a szívét, azt, hogy mi lakozik az ember szívében. Tudta, hogy alapvetően az emberek boldogtalanok, és azt is tudta, hogy az emberek boldogok szeretnének lenni. A boldogságukat pedig sok mindenben keresték és keresik most is. Akkor is keresték kapcsolatokban, gondoljunk csak a Samári asszonynak a történetére, vagy gondoljunk éppen, hogy egy kicsit aktualizáljam 20. századi költőnkre, Pilinszky Jánosra gondolva, aki így írt: az egyik boldogtalan szerelemből gázoltam a másikba rettenetes intenzitással. Vagy keresték a megélhetésben, emlékezzünk csak Zákeus történetére, vagy keresték a karrierben, ahol azt gondolják, hogy a szamárlétrán való menetel kárpótol mindent, keresték az egzisztenciában, emlékszem egy fiatal emberre, aki nagyon boldogtalan házas életet élt, és azt mondta nekem, rendeltem magamnak egy méregdrága autót, hogy vigasztaljam magam, hát ha boldog leszek. Akkor is keresték, és ma is keresik az alkoholban, ahol azt gondolják, néhány rá nem gondolt óra el tudja felettetni a boldogtalanságot, vagy éppen a munkában, ahol az értetek dolgozommal boldogságot lehet szerezni. Ez csak néhány dolog, amit kiemeltem, de valamelyikben magunkra ismerünk. Magunkra ismerünk. Nem azt vesszük észre, hogy az ettől várt boldogság valahogy elmaradt. Ahogy elmaradt Zákeusnak, Pilinszkinek és lehetne sorolni, talán neked is. Elmaradt az a várva várt boldogság. Minden eltörpül, amikor az ember szembesül azzal, hogy boldogságot nem lehet pótolni semmivel. Ez az illusztráció jól mutatja, hogy az a méreg drága autó hogyan törpül el, amikor azzal szembesül az ember, ahogy szembesült az a fiatal ember is, hogy nem tudott megvigasztalódni. És eltörpült az a méreg drága autó, és nem lett boldog tőle. Nem lehet pótolni semmivel, és nem lehet helyettesíteni. Ideig, óráig el tudja az ember felettetni a boldogtalanságot, de a kiózanodás után újra azzal szembesül, hogy az a szív továbbra is boldogtalan. Amióta a bűneset megtörtént, a boldogságból boldogtalanság, az örömből bánat, az öröm könnyeiből a fájdalom könnyei vannak jelen az emberek életében. Szó szerint az ember boldogság hajtó vadászatot tart, keresi, kutatja, hogy hogyan lehetne boldog, és mindenhol keresi. És az a boldogság hajtó vadászat mindenhová kergeti az embert, és mindenbe belekergeti. Keresi, kutatja, hogy hogyan lehetne boldog, mindenhol keresi, tűvé tesz mindent, hogy boldog legyen. Jézus pedig nagyon jól látta, hogy mi van az embernek a szívében, és hogy mire van szüksége, mire van igazán szüksége. Ezért hangzott el ez az ige hirdetés Jézus szájából, ezért mutatott megoldást az ember számára, aki nagyon boldog szeretne lenni, hogy hogyan lehetne boldog. Tegyünk így mi is, azonban mielőtt a megoldásról beszélnék, nézzük meg, mi is van ebben a szívben. A Szentírás az ember szívét sokféleképpen jellemzi, de egy nagyon fontos megállapítást tesz, amit hadd idézzek, a Példabeszédek könyvének 4. fejezetének 23. versében ezt olvashatjuk, minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Érdemes megnéznünk az eredeti héberről görögre fordított szöveget is, amelyben két szó biztos ismerős lehet számunkra, a kárdián és a zoész szó. Mind a kettőt használjuk, az egyiket az orvosi szakmában, innen jön a kardiológia, illetve a zoész szót, melyet az utóbbi időben előszeretettel adnak leánygyermekeknek. A kárdián szó tehát szívet jelent, a zoé szó pedig életet, de nem anatómiailag érti itt az író, majd erre később utalni fogok. Nem anatómiailag érti az író, hogy ebből a szívből indul ki az élet. Ami egyébként igaz, hogy élet van ebben a szívben, hiszen az élet működéséhez elengedhetetlen a szív. Ez a szív pumpálja a vért. A vér szállítja az oxigént, hogyha lapozunk tovább, akkor itt lehet látni, pumpálja a vért. A vér szállítja az oxigént, és lehetne felsorolni itt a teljes emberi szervezetnek a működését. Nekem nyilván ez most nem feladatom, azonban a Biblia itt másról beszél. Nekem ez most nem feladatom, de az viszont igen, hogy arról beszéljek, hogy a Biblia mit is ért a szív szó alatt. Nem tudjuk elhelyezni, nem tudjuk megmagyarázni, de biztosak vagyunk benne, és egyben felfoghatatlan, hogy ebben a szívben, amit itt látunk, ebben a szívben, ami nem egyszerűen jobb pitvarból, bal pitvarból, jobb kamrából, bal kamrából áll, sok minden más is van, amit anatómiailag nem tudunk megmagyarázni. Ha anatómiailag nézem, akkor a szív a test központja, de az ember lelki életének is a központja. A szív oxigén és tápanyag ellátása életbe vágóan fontos, de ebből a szívből indul ki az embernek a lelki élete is. Ebben a szívben vannak érzések, van néhány szerelmes közöttünk, remélem, hogy azért jó néhány, szerelmes közöttünk, ebben a szívben van a szerelem, az indulat, a harag, a fájdalom, az öröm is itt születik meg, és ebben a szívben van ott a boldogtalanság is. Nem tudjuk megmagyarázni hol, de innen jön ki, a szívből. Ezért mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. És itt, ahogy már utaltam rá, nem a biosz szót használja, tudnilik, és már ezt többször elmondtam a gyülekezetben, jó, de jó, hogyha ismételünk. Két szót használ a görög az életre, a biosz, az a biológiai élet, amit itt látunk, az oxigénellátás, tápanyagellátás, innen indul ki az a biosz, a biológiai élet, de innen indul ki valami más is. És a másik élet szó pedig a zoé, az élet. Innen indul ki nem csak a biológiai, hanem, és szó szerint fordítva, az örök élet. Ami sokkal többet jelent ennél, az örök élet dolgaira gondol itt az író. A teremtéskor ebből a szívből csak jó dolgok származtak, ez a szív teljesen tiszta volt, bűneset előtti állapotot láthatjuk, tiszta volt az a szív, tiszták voltak az érzések, a szándékok, a szerelem, a boldogság, teljesen tiszta volt. Tiszta volt a szerelem Ádám és Éva között, minden indulat, minden érzés, minden szándék tiszta volt közöttük. Ebben a szívben csak boldogság volt, hiszen erről beszél az ige, ott a Teremtés könyvében olvashatjuk. Azonban az Isten elleni lázadás, engedetlenség után megjelent valami olyasmi, amiről az ember korábban nem hallott és nem tapasztalt. Megjelent a fájdalom, megjelent a szégyen, megjelent az indulat, a harag, a gyűlölet, a könnyek, a gonoszság. És itt láthatjuk, hogy a bűneset utáni állapot tisztátalan lett az a szív, tisztátalanok lettek az érzések, a szándékuk, a szerelem, a boldogtalanság. Igen, ami addig tiszta volt, az tisztátalanná vált. Ilyen korábban nem volt az emberben, és az Isten iránti engedetlenség által ez a lelki központ, a szív fordult ki magából és tört össze. Ez a szív már nem a tiszta szerelmet, indulatot, szándékot, érzéseket pumpálta, hanem a tisztátalan mérget. És ezzel mérgezzük azóta is egymást, a kapcsolatainkat, az érzéseinket, az indulatainkat, ami addig elképzelhetetlen volt, utána csak ez jött ki az embernek a szívéből. Ahogy olvashatjuk is az igét, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Hát néha, vagy nem néha, nyomdafestéket nem tűrő dolgok is kijönnek abból a szívből és arról az ajakról. Meg lett mérgezve ez a szív, és azóta csak ezt pumpálja, ez fakad belőle. Ezért nem is jöhet ki a szívből, az ember szívből más, ahogy egyszer valaki fogalmazott, időnként méz, máskor meg méreg. Ez a kettő elegyedik és keveredik, mikor, hogyan. Ezért mondja Jézus, és így érthetjük meg a szavait, amikor a szívről beszél, ezt mondja a Máté evangéliumának 15. fejezetében, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, parázdaságok, lopások, hamis tanúbizonságok, káromlások. Az Ószövetségben pedig azt olvashatjuk Jeremiás könyvének 17. fejezetében, azt mondja Jeremiás, csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan. És ilyen az embernek a szíve. Mindannyiunké kivétel nélkül. És aki mást mond, az sajnos áltatja magát, nem is meri önmagát, és becsapja önmagát. Mert ez a szív ilyen. A bűn megmérgezte ezt a szívet. És sok jó dolog, ahogy említettem, méz is van ebben a szívben, származhat ebből a szívből, de sajnos ott van ez a méreg, a bűn mérge, ami mindent tönkretesz. Egyszer olvastam, hogy a világ legmérgezőbb baktériuma, és ezen nagyon ledöbbentem, a Clostridium botulinum nevű baktérium, az általa termelt méregből, jól figyeljetek, ide le is írtam, 0,2 mikrogram halálos. 0,2. Ugyanennek a baktériumnak egy eddig ismert legmérgezőbb változatából 0,75 mikrogram volt halálos adag, és már, és gondoljatok bele, már abból is elég lenne 1 kilogramm, hogy a teljes emberiséget kiírtsák. És olvastam ezt a cikket, érdemes utána nézni egyébként. Szándékosan nem hozzák nyilvánosságra nemzetbiztonsági szakértők és virológusok a DNS mintát, mert hogyha ez terroristák kezébe kerül, akkor képesek akár az emberiséget is kiírtani. Igen, ebből a szemmel láthatatlan méregből, gondoljatok bele, szemmel láthatatlan méregből, ha belekerül az ivóvízbe, vagy egy pohár vízbe, észrevétlenül azonnal gyilkol. És tudjátok, a bűn mérge is, mely szemmel láthatatlan, hatalmas károkat okoz emberek életében, rettenetes boldogtalanságot, lelki pusztítást okozva ezzel önmaguknak és egymásnak is. Nem gondolom, hogy ezt kellene különös módon ecsetelnem, hiszen vagy látunk már ilyet a környezetünkben, vagy éppen már a saját bőrünkön tapasztaltuk a boldogtalanságot. Nehémiás könyvében olvashatunk egy nagyon szívbe markoló mondatot, a második fejezet második versében. Miért szomorú az arcod? Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. A szív szomorúsága fájdalma, az ember boldogtalansága kiül az ember arcára. Ezt látta Jézus is, mikor a nagy sokaság előtt szólt, és beszélt arról, hogy kik lehetnek boldogok. Ő azért jött, hogy beszéljen arról, hogy hogyan lehet boldog az ember. Hogyan változhat meg az a boldogtalan állapot, és élhet az ember a boldogság állapotában. Hogyan lehet igazán boldog? Mert a boldogság és a boldogtalanság, tudjátok, az egy állapot. Nem egy pillanatnyi, ideig, óráig való érzés, érzelmi fellángolás, vagy lehangolódás. Mert nem arról van szó, hogy ebben az életben csak boldogtalan az ember, aki ilyet mond, az sem mond igazat, igenis az embernek lehetnek boldog örömteli pillanatai, amikor például megházasnak, és vannak közöttünk, akik házasságra készülnek, boldog pillanat, és már várva várják azt a pillanatot. Igenis, vannak boldog pillanatai az embernek, amikor megházasodik, vagy amikor gyermeket vár, és a jobboldali felső, jobboldali képről azért hadd szóljak csak néhány szót. Nick Vujicic látható a képen, aki végtagok nélkül született ebbe a világba bele. Szülei el is akarták dobni őt, mert megrendültek, amikor megszületett, amikor világra jött. Aztán ez a fiatalember hívővé lett, átadta az életét Jézusnak, értelmet kapott az élete, és boldog házas életet él, gyermekei vannak. Magyarországon is már járt, bizonyságot téve arról, hogy hogyan találta meg őt, és hogyan talált ő Jézus Krisztusra. Lehet így is boldognak lenni, még ilyen állapotban is. Gyermeket vár, ahogy ott a képen láthatjuk, vagy vannak örömei, sikerei az életben, a karrierben, vagy lehet a nyugdíjas éveket ilyen örömmel is élni. De teljesen más az a boldogság, amiről Jézus beszél. Az egy állapot, a szív állapota, és ezért kell beszélnünk a szívről, hogy milyen szíved van, és milyen állapotban van. És tudjátok, ezt nem fogja nektek megmondani a kardiológus, ezt nem lehet egyszerű CT, MRI, szívultrahang vizsgálattal megállapítani. Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akiknek a szívük tiszta. Tiszta. Hogyan lehet tiszta a szív? Ha nem tiszta, akkor tisztátalan? Igen, sajnos tisztátalan, mert abból indul ki minden. Abból a szívből indul ki minden. De mi? Azt mondja az ige, csak néhányat említettem, rengeteg példát lehetne hozni, de csak néhányat hadd említsek meg nektek érdekességképpen. Prédikátorok könyvének 9. fejezetéből a 3. vers az embernek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Vagy a 11. fejezetben. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Vagy a 119. Zsoltárban kövér a szívük, érzéketlen. Vagy a 95. Zsoltárban tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Vagy a 101. Zsoltárban a fennhéjázót és a kemény szívűt nem tűröm meg. Vagy a példabeszéde könyvének 21. fejezetéből a gőgös tekintet és a kevés szív a bűnösök mécsese. Tényleg csak néhányat hoztam példának, hogy mi van abban az emberi szívben, és ezt nem mutatja ki semmilyen orvosi műszer, de ezt teszi boldogtalanná a feleségeket, férjeket, a gyermekeket, téged és engem, ami benned és bennem ott van. És erről lehet őszintén beszélni, hogy mi van bennünk. Ne áltassuk magunkat, meg ne csak a szép oldalunkat mutassuk. Sok férfi csak a szép oldalát mutatja, amikor meg akarja hódítani a hölgyet. Aztán utána pedig olyan szomorúan derül ki, hogy mi is van abban a szívben igazán. Hanem lássuk meg, hogy igen, ilyenek vagyunk. Hogy mindaz, ami itt fel van sorolva, az én vagyok, az rólam van szó. Nem mutatja ki ezt semmilyen műszer, de ez teszi boldogtalanná az embert. És ott mérgez bennünket, ott mérgezi a kapcsolatainkat, a bűn mérge ebben a szívben, és teszi az ember teljesen boldogtalanná. Ez az egész pedig egy következmény, hiszen ha ok-okozati összefüggéseket nézem, akkor a boldogtalanság oka az Isten iránti engedetlenség, és ebből fakad aztán a boldogtalanság, mely kihat az emberi kapcsolatainkra, a szív állapotára, az egész emberi életre, és az ok-okozati következmény pedig a harag, a gyűlölet, a bántás, a sértés, a féltékenység, mindarról, amiről Pál apostol beszél a Galatákhoz írott levélben. Itt, ami le van írva. Az ok, az Isten iránti engedetlenség. Ez a kiinduló ok. Aztán ennek az okozata lesz a boldogtalanság állapota. És az ok-okozati következmény pedig a harag, a gyűlölet, a bántás, a sértés. Pál apostol olyan szépen összefoglalja a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében. Azt mondja Pál, a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Tehát nekünk az ok rubrikát kell megváltoztatnunk, hogy annak okozataként megváltozzon az ember szívbéli állapota, a boldogtalanságból boldog állapot legyen, aztán annak a következményeként pedig legyen szeretet, öröm, békesség, amiről szintén Pál apostol beszél a Galata levélben. Az okot kell megváltoztatni, hogy minden megváltozzon. Ha az ok megváltozik, akkor tulajdonképpen a következmény is változik. Mi lesz abból? Szintén az 5. fejezetben írja Pál apostol. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha az ok megváltozik, akkor tulajdonképpen minden megváltozik. Hogyan változhat meg? Erre nagyon egyszerű a válasz, de egyben nagyon nehéz. Nehéz, mert le kell mondani az akaratomról, az önfejűségemről, az én majd megoldom pökhendi hozzáállásról, én minden tudok, nekem senki nem mondja meg magatartásról, és meg kell látnom, hogy a bűneim, az engedetlenségem vitt oda, ahol most vagyok. Minden, ami itt van. Ez az ok. Én majd megoldom. Én mindent tudok. Nekem senki nem mondja meg. Ez az Isten iránti engedetlenség. Az Isten iránti engedetlenség visz ide. Két igét hadd említsek, mely az ok megváltozásának egyik kiinduló pontja, Mózes 5. könyvének 11. fejezetéből és János 1. levelének 1. fejezetéből. Azt írja Mózes, fogadjátok azért a szívetekbe és lelketekbe ezeket az igéket. A másik pedig János leveléből, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Isten szavának befogadása, mindennél előrébb helyezése, annak alárendelése töri meg az emberi akaratot. Azt az engedetlenséget, ami aztán mindennek az elrontója. Ha szívünkbe fogadjuk Isten igéjét, előrébb helyezzük magunkat, magunk okoskodásainál, bocsánat, ha az igét előrébb helyezzük a magunk okoskodásainál, ha meghajlunk Isten előtt, akkor az ok megváltozik, és az Isten iránti engedelmességből fog fakadni a boldog állapot, és annak következménye lesz a lélek gyümölcse. Ezen a sorrenden nem tudunk és nem lehet változtatni. Tehát az okot kell megváltoztatni ahhoz, hogy az ok okozati és a következmények megváltozzanak. Ha szívünkbe fogadjuk Isten igéjét, ha előrébb helyezzük magunknál, akkor minden meg fog változni. És emellett az ige mellett ott van a másik jánosi mondat is, hogyha valaki megvallja Jézus Krisztusnak ezt az engedetlenségét, a makacságát, az önfejűségét, és átadja a vezetést neki, akkor megváltozik ez a szív. Emlékszünk még erre az ábrára? A bűneset előtti állapot, tiszta érzés, tiszta szándék, tiszta szerelem, tiszta boldogság. Aztán a bűneset utáni állapot, tisztátalan érzés, szándék, szerelem, boldogtalanság. Milyen volt a bűneset előtt és a bűneset után? Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt helyreállítsa. Ha valaki megvallja a bűneit, azt ő megtisztítja. Megtisztítja a szívét, megtisztítja az ajkait, az egész életét az embernek, és megváltozik annak az embernek az élete és annak az embernek a szíve. Ezt nevezi a Szentírás megtérésnek. A megtérés után pedig az lesz, ahogy az ábra is mutatja, megtérés előtti állapot, megtérés utáni állapot. Tisztátalan érzések, szándékok, szerelem, boldogtalanság megtérés előtt, és megtérés utáni állapot pedig tiszta érzés, szándék, szerelem, boldogság. Jézus tehát azért jött, hogy megtisztítsa a szívünket. Azért jött, hogy megtisztítsa az egész életünket. És ezt élhette át Dávid is, amikor bűnvaló imádságát megfogalmazta a bűnei súlya alatt. Amit olvastam az elején, hadd hangozzon el még egyszer, hiszen ez a bűnvaló imádság oly sokaknak bűnvaló imádságává vált. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságod és örömöd halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rezsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet, tiszta szívet, teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Micsoda mély imádság! Ezt rádöbbent arra, hogy az egész élete tisztátalan ennek az embernek. Aki tudja, hogy milyen körülmények között született ez a Zsoltár, az 51. Zsoltár, az különösen is érti minden egyes szavát, mondatát Dávidnak. A tiszta szív feltétele a bűnvallás. Csak azok a boldog emberek, akik tudnak bűnt vallani, Jézus vére megtisztított. Csak azok a boldog emberek. Ezért mondja Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Gondolkodjunk el és vizsgáljuk meg, hogy milyen állapotban van a szívünk. Gondoljuk végig. Vajon előtte vagyok, vagy utána? Olyan szívünk van-e, amelyik már Jézusé, amelyiket megtisztította, vagy olyan, amely tele van Isten iránti engedetlenséggel, amelynek következményeként tele van a szívem félelemmel, bántásokkal, sértésekkel, szeretetlenséggel, indulatokkal, gyűlölettel, békétlenséggel. Ha még ilyen, akkor jöjj Jézushoz. Ezért énekeltük ezt a gyönyörű szép éneket is az elején. Jöjj Jézushoz. Ő új szívet akar adni. Ő egészen meg akar tisztítani, újjá akar tenni. Rajtad múlik, hogy milyen szívvel élsz. És ez rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy milyen szívvel élsz, ahogy látjuk. Nekünk milyen szívünk van, testvérek. Melyikben ismerünk magunkra. Ő csak ennyit mond. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ha igazán jössz, ő hozzá, ő megtisztít, és boldog leszel. Akarsz-e igazán boldog lenni? Hát ezen gondolkodjunk el. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, akinek van hatalma bűnt megbocsátani, megtisztítani, új szívet és életet adni. Köszönjük, drága Jézus, hogy ezért jöttél ebbe a világba. Te, aki bűnt nem ismertél, bűnné lettél értünk, hogy mi a te igazságod lehessünk. És köszönjük, hogy mindenkinek ezt az új szívet, ezt a tiszta szívet kínálod fel. Kérünk, hogyha van közöttünk valaki, aki vágyik erre a szívre, vágyik ezekre a gyümölcsökre, a lelki gyümölcsökre, azoknak kiáltását és imádságát te hallgasd meg. Kérünk azért, hogy hadd szólíthassunk meg téged. És most egy rövidke csenddel hadd szóljunk hozzád, mert te látod, hogy mi van bennünk.